Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az aréna vendége. Az Európai Unió bővítésen napirenden van még?
Ugye most Nyugat-Balkán vonatkozásában egy nagyon fontos fejleményre került sor a közelmúltban, Macedónia név problémájának a rendezése. Macedónia, illetve Görögország között kész közelbe került. Én úgy vélem, hogy ez mindenféleképpen egy olyan nem várt fejlemény, ami egyfajta lépéskényszert jelent Európa számára. Talán a nyugat-balkáni országoknak is össze kell szedniük magukat, de talán ma Európa rosszabb állapotban van a bővítésre való felkészültsége tekintetében, még a nyugat-balkáni országoknál is. Az, hogy most meg tudtak állapodni a Észak-Macedónia elnevezésben a görögökkel, macedón barátaink, ez azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kihívás Európa számára. Erre pozitív választ kell adni, és a NATO egyébként példát mutatott az Európai Uniónak, hiszen Macedónia meghívást kapott a NATO csatlakozási tárgyalásoknak a megkezdésére. Bízom benne, hogy hamarosan Macedónia is megfogja az Európai Uniótól ugyanezt a meghívást kapni. Amennyiben viszont ez a válasz nemleges lesz, akkor félő, hogy azok a tendenciák, amelyek a nagyhatalmi konfliktusoknak a megjelenését jelentik a Nyugat-Balkánon, újra kiéleződhetnek az országok közötti konfliktusok. Itt gondoljunk csak a szerb-albán vitákra, de mást is bátran említhetnék, hiszen a szélsőséges iszlámnak is egyre több megnyilvánulása tapasztalható, komoly orosz érdeklődés is van a Nyugat-Balkánon. Félő, hogy egyre kezelhetetlenebbek lesznek a balkáni folyamatok. Az integráció tehát nem pusztán egy nagy vonalúságon múlik, hanem az európai önérdeknek a felismerésén, és nem beszélek arról, hogy nekünk magyaroknak pedig elemi gazdasági érdekeink is kötődnek a Nyugat-Balkánhoz.
Egyben kell felvenni, vagy értelmes felvenni nyugat-balkáni országokat, ha már jönni akarnak egyáltalán, vagy külön-külön versenyeztetni ezeket az országokat, ha egyáltalán van érdeklődés irántunk, az unió iránt.
Úgy vélem, hogy ezek az országok egyöntetően az euróatlanti integrációnak a pályáján vannak. Ezért ők versenyeznek. Ugyanakkor én azon az állásponton vagyok, mint ahogy a mi csatlakozásunk idején is, hogy egy országot nem lehet semmilyen elv alapján összeláncolni más országgal. Tehát mindenféleképpen fönn kell tartani azt a szempontot, azt az elvi megközelítést, hogy minden országnak a saját teljesítményétől függ az integrációs perspektívája.
Milyen szomszédunkkal, Ukrajnát ide nem számítva, amiről beszéltünk, javult, illetve romlott a magyar állam viszonya az elmúlt években?
Nehezet kérdezett. Úgy gondolom, hogy Magyarországnak a szomszéd politikája az egyik legnehezebb külpolitikai probléma az egész 20. században, hiszen önmagunkkal vagyunk határosak, és ezért a szomszédság politikánk az mindig nagyon szorosan összekapcsolódik a nemzetpolitikával, de nem ez az egyedüli szempont, amely a szomszédság politikát alakítja. Gondoljunk csak például Szlovákiára. Szlovákiával alakultak nagyon látványosan az elmúlt időszakban pozitív értelemben a kapcsolataink, hiszen 2010-ben olyan feszültségek jellemezték a kétoldalú kapcsolatokat, mint a kettős állampolgársági ellentörvény, vagy a magyar állandó értekezlet, illetve a KMKF ellenirányuló törvény, a nyelvtörvény sorolhatnám.
Köztársasági elnök visszafordítása.
A határon, pontosan. És a visegrádi együttműködésnek az újraindítása, a visegrádi együttműködésnek a sikere, mert az egyik kiemelkedően sikeres külpolitikai cselekvési irányunk volt 2010-et követően a V4, illetőleg a Közép-Európa Együttműködés. Újra, hasonlóan egyébként ahhoz, ahogy 1998-ban a Meciári korszaktól való elrugaszkodásnak a V4 együttműködés adta a lendületet, tehát ez megismétlődött még egyszer. Egy nagyon látványos hangulati változást sikerült a magyar-szlovák kapcsolatokban elérni, amely meg fogja hozni szerintem előbb-utóbb a nemzetpolitikában is az eredményeit. Noha a nemzetpolitikában közvetlenül ez még nem látható. Gondoljunk csak a kettős állampolgárság, vagy éppen a már említett nyelvtörvénynek a problematikájára. És nagyon szoros versenyben van Szlovákiával Szerbia, ahol úgy gondolom, hogy fejlődés talán nem volt olyan látványos, viszont mindenféleképpen elmondható az, hogy az az eredmény, amely irányában most már haladnak a magyar-szerb kapcsolatok, az mindenféleképpen kevésbé problematikus, éppen nemzetpolitikai vonatkozásban, mint az említett Szlovákia esete, hiszen sikerült egy történelmi megbékélésből elindítani a kétoldalú magyar-szerb közeledési folyamatot, amelyet egyébként nagymértékben segít az, hogy az európai integrációs útján Magyarország látványosan segíti, és fogja tudni segíteni az elkövetkezendő években Szerbiát. De ha egyszer ez a történelmi megbékélési folyamat eredményt hozott ebben a viszonylatban, én azt gondolom, hogy más viszonylatban is kísérletet kell tenni erre, és az a fajta nemzetpolitikai hatás, ami ezzel együtt járt, hogy gyakorlatilag egy működő autonómiáról beszélhetünk Szerbiában, az ott élő magyarság, egy kulturális autonómia rendszerrel rendelkezik, amikor saját intézményeket tudnak immáron föntartani a kulturális autonómia szervei, a Nemzeti Tanács, és sikerült az elmúlt időszakban az Alkotmánybíróságnak is, illetőleg a finanszírozási problémáknak is a javarészét rendezni. Ahol látványosan romlottak a kapcsolatok, az egyértelműen Ukrajna. Beszéltünk már Ukrajnáról, és sajnálatosnak tartom azt, hogy egy olyan 20-30 éves folyamat, amikor Magyarország egyértelműen ott tudott állni Ukrajna mellett, a területi integritása, a szuverenitása mellett, amellett egyébként ma is Magyarország egyértelműen kiáll, nagyon súlyosan megzavarta a két oldalú kapcsolatainkat a kárpátaljai magyarság ellen végrehajtott intézkedés sorozat, pedig egy 40-35-40 milliós ország és egy 150 ezer főre tehető nemzeti kisebbségnek a kérdése, úgy gondolom, hogy nem egy kategória, mégis sajnos bekövetkezett ez. Románia vonatkozásában pedig azt tudom mondani, hogy a kapcsolatunk ellentmondásos. Folyamatosan tapasztalunk hideget, és tapasztalunk meleget. Hideget tapasztalhattunk az elmúlt időben, amikor a kézdivásárhelyi terrorperben megint egy megdöbbentő bírósági ítélet született a Batthyány Neum, ami a nyulafehérvári történelmi értékeket tartalmazó levéltárnak és könyvtárnak a visszaszolgáltatásának az elutasítását jelenti. Újabb székelyzászló perekkel találkozunk, a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola továbbra se került vissza az egyház kezébe. A reprivatizációs folyamat teljesen elakadt immáron, most már nem csak a egyházi és közösségi ingatlanok, hanem a Bánfi családnak a magán ingatlanai esetében is visszaállamosítással kell szembesülnünk. Másfelől viszont elfogadták a közelmúltban parlamenti szinten azt a közigazgatási törvényt, amely kiszélesíti a helyi önkormányzatoknak a jogköreit, a magyar nyelvhasználatnak a lehetőségeit, és magában hordozza azt, hogy egy jelentős lépést sikerült tenni a régóta megfogalmazott stratégiai cél az autonómia megvalósítása irányában. Tehát hideg, meleg egyszerre. Én azt gondolom, hogy ez azt tükrözi, hogy Romániában van egy nagyon kiélezett belpolitikai küzdelem, részben egyébként a közjogi szerepet betöltő intézmények között is zajlik ez a küzdelem. Egy olyan választási év előtt állunk, elnökválasztás, parlamenti választás, európai parlamenti választás, amikor ennek a kiéleződésére lehet számítani. Nincs könnyű helyzetben az erdélyi magyarság, hogy egyáltalán fölméri a lehetőségeit, a mozgásterét. Nekünk az a feladatunk, hogy támogassuk őket, és hogy minél inkább a magyar nemzeti érdeknek a talaján tudják megfogalmazni az egyes együttműködési elképzeléseiket.
Az erdélyi magyarság romániai politikai képviselete az a magyar kormány számára világos? Tehát, hogy kit, milyen szervezetet és miben kell támogatni? Mert ott a szervezetek között is nagyon komoly viták voltak az elmúlt években.
Úgy gondolom, hogy alapvető kérdésekben az erdélyi magyarok azok egyet tudnak érteni. A már említett autonómia kérdésében ez egy közel 30 éves tapasztalat, hamarosan a 30. évfordulóját fogjuk a temesvári fogadalomnak ünnepelni. Vagy említhetném a közelmúltban azt a sikeres aláírásgyűjtést, amit nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésnek hívunk magyarul. Angolul Minority Safe Pack névre hallgat, és egészen egyedülálló sikert értek el az erdélyi magyarok, amikor több mint 300 ezer aláírást adtak le. Micsoda egység, hogyha erre képesek, együtt gyűjtötték. Vagy említhetném a magyar állampolgárságnak a népszerűsítésének a kérdését, amelyben közvetítő szervezetként részt vesz mindegyik politikai párt valamilyen formában, és ez volt az áloga annak, hogy most már 1 milliót meghaladó külhoni magyar állampolgár van, és vehettek több százezren részt a magyarországi választásokon, de a sor az meglehetősen hosszú. Én úgy gondolom, hogy a stratégiai kérdésekben kell tudni kialakítani az egyetértést, és azokban a kérdésekben pedig, ahol lehetnek legitim véleménykülönbségek, ott pedig nem fontos Budapestről megmondani a tutit, hogyha fogalmazhatok így. A erdélyi magyarság egy olyan méretű közösség, amelyben az elmúlt évtizedekben mindig nagyon komoly feladatot jelentett a megfelelő belső pluralizmusnak a megteremtése. Az a kérdés, hogy ezt sikerül-e fönntartani, és az, hogy ez milyen szervezeti keretek között történik, az azt gondolom másodlagos.
Azt mi dönti el, hogy a magyar állam külhoni területeken való aktivitása az melyik magyar lakta területen milyen mértékű? Az ottani szervezetek mondják meg, hogy mire van szükség, a magyar államnak a távlati céljai jelölik ki, hogy mire van szükség, vagy valami harmadik?
Én úgy vélem, hogy leginkább az, hogy hol tapasztalható megfelelő mértékű vitalitás. Ott locsol a magyar állam, ahol nő a fű. És ott nem érdemes locsolni, ahol nem nő. Én azt hiszem, hogy a határon túli magyarok az elmúlt évtizedekben egy nagyon komoly autonómiára tettek szert a szónak ebben a átvitt, vagy mondjuk úgy, hogy valódi értelmében is. Az elmúlt években talán a legfontosabb tevékenységi iránya a magyar nemzetpolitikának az volt, hogy egy nullával sikerült megnövelni a támogatásokat. Ez azt jelenti, hogy ami 2010 körül mint egy 10-12 milliárd forint volt a határon túli magyaroknak juttatott anyaországi támogatás, ez az elmúlt esztendőben meghaladta a 100 milliárd forintot, és egy olyan gazdaságfejlesztési program egészíti ki egyébként a hagyományos identitáshoz kötött oktatási, kulturális, művelődési, nagyon fontos támogatási területeket, amely azt az esélyt hordozza magában, hogy ne csak hősies dolog legyen magyarnak lenni a szomszédos országokban, hanem meg is érje.
Az anyaállamokat, nem Magyarországot, hanem a területi anyaállamokat, ők milyen szemmel nézik ezeket a magyarországi támogatásokat?
Változó a hozzáállása. Így például a feszültségekkel terhelt Ukrajnában azt tapasztaljuk, hogy noha mennek a támogatások, de most azt a Egán Ede alapítványt a titkosszolgálat megvádolta szeparatizmussal, amely a közvetítő támogatásokat végzi, és nem lehet tudni, hogy milyen következményei lesznek ennek. Fontosnak tartom azt ugyanakkor, hogy Kárpátalján nagyon sikeres volt az elmúlt időszakban a támogatás politika, és az a küzdelem, amit a kárpátaljai magyarok folytatnak, az a magyar kormánynak a teljes támogatását élvezi, még akkor is, hogyha ilyen viták között zajlik az élet. Ahol szintén azt kell mondanom, hogy fantasztikus eredményeket sikerült felmutatni, az a Délvidék. Olyan szerteágazó, sokoldalú támogatáspolitikát valósított meg a délvidéki magyar közösség az anyaországnak a közreműködésével, amelyre nem volt példa Trianon óta. A Felvidéken és Erdélyben pedig úgynevezett pilot projekteknek a lebonyolítására volt egyenlőre lehetőség, de a következő esztendőben, fölbuzdulva az elmúlt két évnek az ezirányú sikerein, a magyar költségvetésben 50 milliárd forint lesz elkülönítve ezekre a gazdaságfejlesztési programokra, és itt immáron mindegyik régióra kiterjedően, tehát Székelyföldre kiterjedően is várhatóak intézkedések. Tehát összességében én azt tudom mondani, hogy fölismerték egyre inkább a szomszédos országokban azt, hogy a ott élő magyarok azok az ország számára lehetőséget hordoznak, és a közép-európai építkezésünkben, a közép-európai együttműködésünkben nem csak mi látunk perspektívát, hanem a szomszédaink is egyre inkább úgy látják, hogy a magyarokkal lehet és megéri együttműködni.
Nem vágják vissza az állampolgárként járó szervezeteknek járó támogatásokat a helyi országok, látván, hogy Magyarországról jelentősebb mértékű támogatások jönnek? Hiszen úgy is megkapják.
Úgy vélem, hogy ezt el kell kerülni, de hát nyilvánvaló, hogy adott esetben talán Romániában, Szlovákiában ezeknek a lehetősége az fönnáll, de úgy vélem, hogy ennek a logikának az útjában áll az, hogy végső soron, hogyha az anyaország támogatja a határon túli kulturális, oktatási, szociális, egyházi intézményeket, akkor ezek az intézmények, ezek még sikeresebbek, még inkább önjáróakká válnak, és ki fog derülni, hogy alapvetően érdekeltek ezeknek az intézményeknek a elfogadásában, támogatásában.
Mindjárt kezdődik a Tusványosi Szabad Egyetem. Érdemes tömegével újságírónak oda menni, újabb korszakhatár kijelölése, újabb irányok megmutatása következik?
29. alkalommal nyitja meg a kapuit Tusványos. Szenvedélyünk Tusványos a jelmondata a tábornak. Ez azt jelzi, hogy immáron nagyon sokunknak itt Magyarországon az identitásunk részévé vált Tusványosnak a szó. szó kimondása, az a nemzeti összetartozás tudat, ami jellemzi a tábort. Azt se feledjük el, hogy a Kárpát-medencei magyarság számára egy politikai nagycsaládi találkozónak is tekinthető tusványos. Mindenféleképpen tehát ajánlom a újságíróknak, mint ahogy a társadalom minden rétegének, hogy bátran jöjjenek el, van hely, nagyon izgalmas előadások és nagyon szórakoztató kulturális programok lesznek. Orbán Viktor most 2018-ban abban az aktuális nemzetközi boszorkány konyhából érkezik, ami az elmúlt hetekben jellemezte az életét, hiszen találkozott Merkellel, Macronnal, Putyinnal,
Erdogannal,
és napokban még lesz egy izraeli látogatása is Benjamin Netanyahu miniszterelnöknél. Tehát egyrészt ezek az impulzusok határozzák meg a magyar politikát, a tájékozódásunkat. Másrészt az a 4 esztendő, ami előttünk áll, hiszen a 2/3 az egy nagyon komoly felhatalmazás, ugyanakkor felelősséggel is jár, mind a nyugati világ, mind pedig a Kárpát-medencei magyarság vonatkozásában. Szövetség Európáért nagyon sokszor szerepel mostanában a gondolatainkban, hogyan lehet a nemzetek Európáját megvalósítani, megtalálni ehhez a megfelelő szövetségeseket, és a határon túli magyarok talán a legtermészetesebb szövetségeseink ebben az építkezésben, mint ahogy stratégiai partnereink a közép-európai országok is. Nagy számú közép-európai részvevőre számítunk, Lengyelország már most kitüntette magát, számtalan élvonalbeli előadó fog Lengyelországból megjelenni a Tusványosi Nyári Szabad Egyetemen, de egész Európában és a nagyvilágból is sokan fognak érkezni, és ne feledkezzünk el arról, hogy a szórakozásnak július vége felé a hűvös tusnádfürdői fenyves erdőknek a tövében nagyon kevés valódi alternatívája létezik.
De visznek is onnan inspirációt a Fidesz vezető politikusai, vagy csak visznek? Magyarán van-e vita a Tusványosi Szabad Egyeteme?
Nézze, én ennek a tábornak az egyik alapítója vagyok, és kora gyerekkoromtól járok ki Erdélybe és a határon túlra, és Csíksomlyóra és a moldvai csángókhoz, és számomra a Kárpát-medence egy csoda. Azt tudom mondani, hogy ez nem csak a természeti adottságai miatt, hanem azért, mert amikor azt gondoljuk, hogy mi viszünk valamit, annak idején szappant, vagy éppen könyvet, vagy éppen egy Istvánnak irányt, vagy gyógyszert, vagy Bibliát, sokkal kevesebb volt az, amit mi vittünk, és sokkal többel tértünk haza, hiszen az a fajta magyarságtudat, az a fajta emberség, és az a fajta élni akarás, amit a határon túli magyarok körében az ember megtapasztal, az mindenféleképpen példa lehet mi számunkra. Egy olyan kincset hozunk haza minden alkalommal a határon túlról, ami az itteni hétköznapjainkat gazdagítja.
Készüljünk új politikai irányra? Tud arról valamit, hogy a miniszterelnök készül-e valami ilyesmit tusványosan megvilágítani?
Úgy gondolom, hogy az elmúlt években mindig volt valami, ami különlegessé tette a miniszterelnöknek a főszólalásait. Néha egy félreértés is egyébként, mert az illiberalizmus az mindenféleképpen egy félreértésen alapult.
Micsoda remek vitákat lehetett folytatni róla.
4 évvel ezelőtt valóban, akkor is választások után voltunk egyébként, ne feledjük el. De úgy vélem, hogy eléggé kiszámítható az, hogy ma Magyarország egy egészen sajátos szerepet tölt be az európai politikában, és az, hogy ezt az elkövetkezendő 4 évben mivé tudjuk formálni, mennyire tudunk megtermékenyítő erő lenni az európai porondon, az elkövetkezendő hetekben, hónapokban fog eldőlni. 2019 tavaszán európai parlamenti választások lesznek. Én azt gondolom, hogy alapvetően ennek a stratégiának a legfontosabb összetevőire kell majd figyelnünk. Ez az, ami a mostani 2018-as tusványosnak talán a legfontosabb tétje.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.